Jó estét kívánok! Sok-sok sűrű elnézést kérek a késésért. Az az igazság, hogy kaptam egy kis segítséget, hogy le kellett töltenem a Mozilla-t, mert eddig én mindig a Google Chrome-ból vezettem ezt a közös tanulást, és nem értettem, hogy miért nem működik ez az élőadás. Aztán hál' Istennek üdvözlöm az első nézőt, hallgatót is. Most újra elmondom elnézést a késésért, ez majdnem 17 perc, majdnem 20 perces késés. Az igazság az időben telett, amíg le tudtam tölteni a Mozilla-t, és lejöttem, hogy mi a baj. Valahogy itt a technika az mindig közbeavatkozik, és akkor ezen a ponton reflektálnék a múltkori órára is, amikor meg félbe szakadt a felénél, mert én azt tapasztaltam, hogy nem látok semmit a képernyőn. Utólag visszanéztem, hogy amikor az első felét néztem meg az előadásnak, akkor ez kívülről nem volt látható. Én azonban innen azt értem meg, hogy nincsen nekem adás, és hogy nem vagyok hallható, és még a kommenteket se tudtam látni. Úgyhogy azt láttam, hogy sajnos pár perc múlva, egy 5 percen belül megoldódott aztán a dolog, de akkor már jóval kevesebben érkeztek meg ugye az órára, ami teljesen érthető. Mindazonáltal arra tudok biztatni mindenkit, tudom, hogy késői az idő, nekem is most már itt ugye egy órával még később is van, Magyarországon ugye Rishon-le-Zionból jelentkezem, tehát itt már 10 óra, 18 perc van, és tudom, hogy az időpont az késői, meg előtte már voltak órák. Ennek ellenére is azt mondom, hogy mindenkit biztatnék rá, hogy ilyenkor, ha megszakad az adás, akkor várjon még pár percet, csekkoljon vissza, nézze meg, mert ilyenkor lehet, hogy aztán tudjuk folytatni újra a tanulást. Aki esetleg a múlt órán elvesztette volna ugye így az adást, meg a további órának a menetét, tehát nem tudott visszakapcsolódni, vagy lemondott már a dologról, annak mondom, hogy a Vasvári Facebook oldalán láttam, hogy fent van, azon ugye egyből fent volt, mert onnan lett megosztva ugye a zsidó.com-nak a Facebook oldalára. A zsidó.com-on talán még mindig csak az első 22 és fél perces verzió van fent, de a Vasvári oldalán fent van két részben az egész előadás is. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy aki lemaradt a második részéről, az nézze meg. Annál is inkább, mert a közeljövőre van több tervem is, amit szerettem volna megosztani veletek, és a komment szekcióban pedig mindenkit biztatok arra, hogyha esetleg erről van valami vélemény, akkor ezt nyugodtan írja meg. Az egyik dolog az, hogy holnap utántól Isten segítségével egy új kurzust fogok indítani, amiben kicsit a zsidó történelmnek fogunk egy bizonyos állomásától tanulni a zsidóságról. Miért mondom így? Azért, mert a zsidó történelmnek is többféle megközelítése van, politika története, hadtörténete, stb. De ami engem, illetve minket ezben az előadás keretében különösen érdekelni fog, az, hogy az egyes bölcsek, azok hogyan hatottak a zsidóságnak a gondolkodás módjára, a történelmének az alakulására. Az az előadás sorozat, ami holnap után fog indulni, ez a második szentély korától fog indulni, ez azért is fontos, mert ez már az az időszak, ami nincs benne annyira ugye a biblikus irodalomban, illetve hát ugye ezt az időszakot, ezt már nehezebb végigkövetni, mondjuk simán csak mondjuk a tanakból informálódva, úgyhogy mindenkit biztatok rá, mert valószínűleg olyan dolgokat fog megtudni, nagyon remélem legalábbis, ami mindenkinek új lesz, úgyhogy remélem, hogy tényleg egy érdekes dolog lesz, és hosszabb időre tervezem ezt az előadás adatot. Természetesen ezt is folytatjuk, ezt az etikát, illetve az etika hagyományfüggőnyében mondjuk így, lehet, hogy aztán később fogunk kicsit jobban elmenni, hogy intenzívebben tényleg csak a zsidó etikával foglalkozunk, de ennek nyilván ez nem egy független, egy vákumban dolgó dolog, hanem ez is a hagyománynak a függvényében értelmezhető csak. Igen, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy szeretném, most ezeknél az óráknál mindig van egy olyan félelem, hogy itt beszélünk bizonyos dolgokról, érdekes dolgokról, de egyrészt előfordulhat az, hogy esetleg az, ahogy én elmagyarázom, talán nem mindig kristálytiszta. Én úgy érzem, hogy én elmagyarázom, de nyilván itt nem biztos, hogy mindig mindenki számára ez pontosan ugyanúgy érthető. Nekem is inkább írásban van egyébként egy tapasztalatom, mint mondjuk beszédben, vagy előadásban. De most arra gondoltam, hogy ennek mégiscsak maradjon valami nyoma ezeknek az óráknak, hogy elkezdenek készíteni PowerPoint-os előadásrázatokat. Ez abban tudna segíteni, hogy azok, akik bekapcsolódnak az órába, azok valahogy ne csak az én szavaim alapján, hogyha van esetleg egy-két pillanatnyi ellankadás, tudjanak tájékozódni, hanem maguk előtt lássanak pár vázlatpontot, ami alapján tudják, hogy éppen hol vagyunk. És utána, nem tudom, hogy van-e ilyen funkció egyébként a Facebookon, hogy share screen. Most én egy hirtelen ilyet nem látok, a Zoom-on láttam ilyet, de majd megkérdezem. De ha még nincs is ilyen, akkor is valamilyen módon megpróbáljuk ezt majd feltölteni, hogy ez elérhető legyen, hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek valami ötlete, egyéb érzése, javaslata van, amit szívesen megosztanak, akkor azt is nagyon sok szeretettel várom, természetesen mindenre nyitott vagyok. Jó, a múlt órán, most megint azzal fogjuk kezdeni, hogy egy kis ismétést csinálunk, nem is ennyire picit. Miért? Ugye egyrészt ismétlés a tudás annyi, a másrészt, ahogy az Oberlander Baruch Rabbitól is hallottam egyszer, ő mondta nekem, hogy a tanulás az csupán felkészülés az ismétlésre. És ez nagyon bölcs valami, mert a dolognak az elmélyítése, egy hallott anyagnak, egy olvasott anyagnak az elmélyítése, a valódi megtanulása az csak akkor történik meg, amikor elkezdem átismételni a dolgot. Ez az egésznek a rákfené, ott dől el, hogy mennyi energiát fektettem bele az ismétésbe, hogy utána mennyire tud az adott tudásomnak internalizálódni, illetve részemé válik. És mivel nem csak katedra szintű tanulással foglalkozunk, illetve mondjuk úgy nem az a célunk, hanem az, hogy azok, amiket tanulunk, azok valamilyen módon részünké váljon, tehát valamennyire a személyiségünkre hatást gyakoroljunk, mint hogy minden tanulásnak ideális esetben ez lenne a célja. Ezért ez a PowerPointos vázlat, amit én most vizionálok, ez mindenféleképpen segíteni szerintem ezt a folyamatot. Még egyszer, azért még a biztonság kedvéért természetesen, mint mondtam, itt is bátorítom az interakciót ezen a felületen, de azért most még egyszer leírom az e-mail címemet, talán minden előadást ezzel kéne kezdeni. És bocsánat, minden előadást ezzel kéne kezdeni, na itt most nem engedi. Meglátjuk, majd talán később tudom fejezni, valami baj van a billentyűzettel. De a lényeg az, hogy azért, hogy legyen valami interakció. Én tényleg azt szeretném, hogyha lenne arról valami visszajelzés, esetleg az óraanyagát illetően értjük, nem értjük, szeretnénk róla valami írásos anyagot, fordítási legyéről nem fogunk tudni szolgálni, de legalább egy vázlatszerű pontokban ez mégiscsak segíteni fog szerintem. Jó, kezdjük el tehát az ismétlés, amiről beszéltünk. Egy két órával ezelőtt egy kérdést tettünk fel, két héttel ezelőtt. És a kérdés az pedig arra vonatkozott, hogy miért van az, hogy még a világtörténelemben és különböző kultúrákban azt láthatjuk, annak lehetünk a szemtanúi, hogy a különböző bölcseknek, vagy híres embereknek, vagy a kultúrához, az emberiségnek a szellemi alkotásaihoz nagyon sokat hozzájáruló embereknek az életéről egészen pontos részletekben menő információink vannak, és nem csak a műveikről, tehát az alkotásaikról, hanem akár a magánéletükről is, addig valahogy ez a zsidóságból teljesen hiányzik. És fölmerül a kérdés, hogy ez azért van-e, mert esetleg hiányozna a történelmi érzék a zsidóságból, vagy ennek valami más az oka. Az elsőt, azt már múltkor is kizártuk, hogy nem ez az oka, hanem ebben van valami a zsidó gondolkodás módnak egy sajátja ez. Mégpedig az, hogy az minden olyan dolog, ami a közösségnek a része, ami a közösségre vonatkozik, és ami a közösségben feloldódik, minden olyan dolog, az releváns számokra. Az releváns arra, hogy tovább örökítsék. Minden olyan azonban, ami inkább az embernek, a bölcsnek, tanítónak, vagy Talmid Chachamnak, Talmid tudósnak, az egyéni életére vonatkozik, ami kevésbé vonatkozik esetleg a közösségi életre, az, ami a hagyományba bele tud olvadni, az ilyen szempontból nem releváns. Az, hogy honnan származik ez a fajta irányultság, azt pedig a múlt órán olvastuk Szolovejcsik Abbé magyarázatában, aki erre példaként hozta föl a teremtés történetét. Azt látok a teremtés történetében, ugye a legklasszikusabb értelmezése ennek az, hogy Isten megteremtette az embert, miután megteremtette ugye a többi élőlényt, növényeket, állatokat, meget, vizet, földet, és utána meg megteremti Évát az oldalbordájából. És van egy a legklasszikusabb értelmezés, úgymond a psát, az, hogy megteremti a nőt, mert azért, hogy meglegyen a másik nem, és az emberek pedig tudjanak szaporodni. Na most ez egy, hogy mondják, miszkoncepció, ez nem a valódi lényege, nem ez a valódi oka Éva megteremtésének. Mert ha ez lenne az oka, akkor fölöslegesen, akkor értetetlen lenne, hogy miért mondja a Tóra a teremtés történetének egy korábbi paszukjában a következő szavakat, hogy Bagá otám, Zakárvene keva, vagy Zakárvene keva Bagá otám, nem idézek pontosan. A lényeg az ennek a fordítása, hogy férfinak és nőnek teremtette meg őt. Kit? Az első embert. Mi az, amit látunk ebből? Az, hogy az első embert, amikor megteremtette Adam Harishont, akkor még nem különült el Ádámra és Évára, ő volt Adam Harishon az első ember, és két nemű volt. Tehát ami mondjuk az utódlást, vagy a nemi szerepeket jelenti, azt kell mondjuk, hogy ilyen szempontból nem volt fontos, vagy nem volt feltétlenül szükséges Évának a megteremtése, mert azt látjuk, hogy volt a másikán. Ha arra gondolunk, hogy esetleg valami társaságnak a megteremtése, akkor ezzel már talán közelebb vagyunk a dologhoz, de itt is van a kérdés, hogy milyen társaság, hiszen azt tudjuk, hogy az örökkévaló már megteremtette az élőlényeket, tehát mondhatjuk azt, hogy Adam Harishonnak már volt társasága, hogyha nem is emberi, de ott volt a növények és az állatok között, és miért kellett volna neki bármiből azt feltételeznie, hogy kell még egy ember. Ő volt az első ember, tehát nem voltak neki ilyen prekincepciói, hogy már pedig ha én vagyok, akkor még egy embernek kell lennie. Az elgondolás igazából a következő volt. Szeretett, amire szüksége volt az Ádámnak, hogy közösségben legyen. De ez egyfajta speciális közösség, amiben ő létezni akart, illetve amiben a létének az iránya tulajdonképpen üdvözölendő volt, és ez pedig a következő. Amikor közösségeket vizsgálunk, akkor többféle dologról tanultunk már a történetben. Van, a felvilágosodásban volt egy olyan eszmélyiség, ez a Robinson Crusoe-féle elgondolás, hogy az, hogy valaki egyedül önmagában van, az már egy önmagában elégséges és teljes mértékben kiteljesedett létnek, létformának tekinthető, és minden olyan egyéb létezés vagy társulás, ami mellé jön, az nem, mint valami eszenciális jelentőséggel járul hozzá, ami önmagáért fontos, hanem csupán a társadalmi szerződésnek a kereteiben. Mit jelent ez? Az, hogy a másik ember azért fontos, mert esetleg ő tud nekem valamit szolgálni, benne rejlik valami, ami az én igényeimnek a kiszolgálását tudja magával hozni, és hasonló módon vice versa, én is ugyanezt tudom neki hozni. De most ez nem önmagáért a közösségért való, nem, tehát ez a közösség nem azért létezik, mert önmagában azt mondjuk, hogy a közösség jó, hanem azért, mert az egyéneknek jó benne. Illetve mert tulajdonképpen kölcsönös módon kihasználják egymást. Volt a másik, mondjuk úgy, hogy a másik véglet, vagy szélsőséges elgondolás, az azt mondta a Szolovejcsik rabbi, hogy ez a romantikus elképzelés volt, akik azt mondták, hogy ott, hogy már pedig a közösség ez egy olyan dolog, hogy minden olyan helyen, ahol az individuum feltűnik, ott a közösség előbb vagy utóbb, de szárba szökken, mint egyfajta az egyénből, az individuumból automatikusan kifejlődő önálló entitás. A zsidóság azt mondja, hogy egyik se 100%-osan helyes, és ezt a következővel indokolja. Amikor Isten teremtett, akkor ő eleinte, egyet tisztázunk, Isten az egyetlen olyan lény, vagy entitás mondjuk inkább úgy, aki tökéletes és független. A függetlensége abban áll, hogy semmi más létezőtől nem függ. Amikor viszont más teremtményekről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az ő létezésük már mástól függ, Istentől függ. Még azt is elmondhatjuk Istenről a teremtés előtti állapotban, hogy ami érdekes benne, hogy teljes magányban van. Az önmagánya az a tökéletes magány, ugyanis senki más nincs rajta kívül. Ebben a magányban cselekszi meg tulajdonképpen az ő kreatív, vagy megy végbe az ő kreatív megmozdulása, a teremtés. Mit látunk? Megteremti állatokat, növényeket, és megteremti végül az embert. De azt írja, hogy az embert a saját képmására teremtette. Mit jelent ez? Megint csak van az a fajta elgondolás, amikor azt mondják, hogy hát ugye, de hát ez már szóra sem érdemes, hogy ugye saját formára, fizikailag, hát ugye ez teljesen értelmetlen, mert Istennek ugye nincsen fizikai formája, alakja. Ez a saját képére való teremtés, ez inkább azt jelenti, hogy ahogy Isten magányosságában teremtette meg a világot, meg a létezést egyáltalán, mint jelenséget, úgy az első ember is teljes magányba született. Hogy lehet azt mondani, hogy teljes magányba született, hogyha tudjuk, hogy egyébként már ott voltak egyéb lények is. Ott voltak a növények, ott voltak az állatok. Miért obligált az, hogy az ő magányát csak azt tudja megszüntetni, hogyha van rajta kívül, és akkor most már feltételezünk előre, egy másik ember, egy másik hozzá hasonló lény. És akkor most jön képbe az, hogy mi ez a közösség, ami a zsidó elgondolás szempontjából valódi közösségnek számít, ami egy önmagáért fontos entitásnak számít. Itt azt mondjuk, hogy az a fajta közösség, és később ezt kivetítjük, hagyományközösségre, ahol két ember egyfajta létközösségben el, nem fizikai létközösségben, hanem amiben van valami közös elköteleződés, amiben valamilyen módon ők összefornak. Ugye hoztuk korábban már példának azt, hogy hogyan élt mondjuk egy hagyományközösségben Mózes és Joshua, és azzal, hogy Mózes átadta a stafétabotot Joshuának, Joshua nem csak a politikai vezető szerepet vette át, de tulajdonképpen reinkarnálta Mózes személyiségét. Ez egy ilyen közösség, ez az a közösség, amit hagyományközösségnek hívunk. Az ilyen közösségben lehet értékeket tovább örökíteni. Na most, amikor arról beszélünk, hogy meg kell teremteni Évát, az arra azért volt szükség, mert már fizikai közösség már volt az ember körül, hogyha nem is ember formájában, de nem volt mellette az a fajta valaki, aki hozzáidő lett volna abban, hogy egy ilyenfajta létközösséget tudjon létrehozni, amiben egy közös cél iránt tudnak elköteleződni, amiben azonosak a céljaik, a törekvéseik, az elköteleződésük, ezért kellett Éva. Ezt tanultuk, bocsánat, a múlt héten ezt a Nachmanides is fejtegette, hogy egy magyarázatában, hogy honnan látjuk azt, hogy szükséges volt Évának a megteremtése. Az örökkévaló, ugye mondta az Ádámnak, hogy nevezzen el minden egyes állatot a neve szerint. Mit jelent ez? Amikor az Ádám Hárisson mondjuk így az első ember elnevezte a különböző állatokat, tette ezt úgy, hogy ráérzett minden egyes állatnak a belső eszenciájára, a belső lényegére. Az alapján, hogy megérezte, hogy milyen ez az állat, oda elnevezte őket. Na most azt mondjuk, hogy ha a név illik annak hordozójához, akkor már tudjuk, mi a jelentése annak, amikor azt mondja, ugye a tórai narratíva, hogy de nem talál magának, magához illő segítőt nem talált, akit illetve egy állatot sem tudott a saját nevéről elnevezni. Mit jelent ez? Egy állatban sem vélte felfedezni azt az eszenciát, ami alapján ő is, az Adam Arishon megkapta a nevét. Mit jelent ez? Az, hogy az állatok között ezt nem fogja megtalálni, és csak magába fogja megtalálni, ebben a magányban. Na most az örökkévaló, amikor ezt látta, hogy az Ádám Arishon is meggyőződött arról, hogy nem fog tudni magához illő társat találni, akiben fel tudja vélni fedezni ugyanazokat a dolgokat, mint saját magában, akkor bocsátott álmot az Ádám Arishon szemére, az első ember szemére, kivette az oldalból lehet, és abból megformálta az Évát. És az, hogy itt még csak nem is feltétlen kielégítő hosszú távon mondjuk az emberközösség, az onnan látható már pár passzokkal később, hogy azt mondjuk, hogy és az ember a feleségéért elhagyja a szüleit, elhagyja az anyját és az apját. Az anya és az apa, ezek már ugye olyan létezők, vagy olyan mikrotársadalmat alkotnak tulajdonképpen az emberrel, vagy a gyermekükkel, amiről mondhatjuk azt, hogy azért sokkal több közösebb van velük, mint mondjuk más élőlényekkel. De még ez se elég, és ezt a szintet is fölemeli a Tóra, és azt mondja, hogy nem, de még ez se az a fajta közösség, amiről mi beszélünk. Az ideális és az ambicionálandó közösség az az, amit a feleségével megalapít, az a fajta létközösség. Igen, ez azért volt fontos, hogy megértsük azt, hogy mi az a fajta közeg, amin keresztül a hagyomány az tovább tud öröklődni. Még volt valami, amit el szerettem volna mondani erről a dologról. Igen, tehát az, igen, egy nagyon fontos pont még az, hogy ugye beszéltük, miért teremtett az örökkévaló az embert magányosnak, hogyha utána viszont az látszik, hogy mégiscsak a társas életre bozdít ki előtt, és azt mondja, hogy már pedig az az üdvözölendő. És azt kell mondjuk, hogy mivel az örökkévaló, ahogy a zsidó hit szerint szövetséget sem mondít meg, úgy mivel ő önmagában tökéletes, és nem követel hibát, és nem gondolja meg magát, ezért az, hogy az Ádámot megteremtette egyedül, az sem egy rossz, eleinte rossz elgondolásnak volt az eredménye. Istennek volt egy szándéka abban, hogy az embert megteremtse magányosnak a saját képmására, mert ez az az állapot, amiben az életi spirituális értelemben a legkreatívabb, ez az, amikor meg tudja ismerni magát, ez az, amikor fel tudja fedezni mondjuk a köhilával, közösséggel való kapcsolatát. Ugyanakkor etikailag hosszú ideig ebben az állapotban maradni, ennek van egy helytelenítése. Miért? Mert azt mondjuk, hogy azok a belső értékek, amik nekem vannak, illetve amik ezeknek a bölcseknek ugye vannak tudása, azokat nekik át kell adni a közösségen. Ugye, és ők is abban a formában tudnak, ugye etikailag az a helyes magatartás, hogyha ezeket az értékeket, amikkel ők rendelkeznek, ezeket a közjóra bocsátják. Na most amennyiben ők nem bocsátják a közjóra, amennyiben ők nem abban a formában nyilvánulnak meg, hogy átadják ezt a tudást, ők annyiban marginális jelentőségűek mondjuk a zsidó hagyomány tovább öröklődésének a szempontjából legyenek akár mekkora zseni. Abban a pillanatban azonban, hogy akár csak egy kicsivel is elkezdenek föloldódni ebben a fajta hagyomány alapú közösségben, abban a pillanatban már azt mondhatjuk, hogy igenis relevanciával bír minden egyes tettük, cselekedetük, és ezek kerülnek megörökítésre. És ezért mondjuk azt, ezért van az, hogy nem tudunk sokat a Rashi életéről azon túl, hogy borkereskedő volt, mert amit a legnagyobb, legtöbb dolgot tudunk róla, az a Talmudhoz meg a Tórához írt kommentárja, magyarázatai. Hasonló dolog él a Básintovra, aki nagyjából egy korban élt a Walterrel, vagy a Básintov 1698-ban született, tehát a 18. században tevékenykedik gyakorlatilag, és azt látjuk, hogy még mondjuk Walterről, a felvilágosodás emberéről rengeteget tudunk, nem csak a munkásságáról, de tényleg az életének minden szegmenséről, addig a Básintovról alig. Miért? Azért, mert az jelentős, amit ő ránk hagyományozott, ami a további haszid mozgalmaknak mondjuk a szellemiségénben tovább öröklődött ránk. És bár óriási jelentősége van, mert mind a mai napig ugye rengeteg haszid közösség van a világon, de magáról a Básintovnak az életéről rengeteg dolgot nem tudunk. És akkor hasonló módon ennek már láthatok a bibliai példáit is, mondjuk az Ábrahámnak és a Mózesnek az esetében, Ábrahám esetében, aki 75 éves korában kezdi elvenni a sátorfáját, hogy egy új életet kezdjen. Mózes esetében, akinek az életéből 60 évet nem ismerünk, és tulajdonképpen csak egy-egy epizód részt ismerjük azt, amikor azt a részt, amikor ő még egyiptomi herceg, aztán akkor, amikor Midjánba szökik, és egy ottani főpapnak lesz a veje, aztán akkor, amikor már Isten parancsolatait közvetíti az emberek felé. Úgyhogy azt ugye ezzel zártuk ugye a két órával ezelőtti kérdés, azt hittem Ádám kérte, horgászatpergető. Igen, ezt ha esetleg jobban kifejtenéd, akkor lehet, hogy érteném. Ezt nem teljesen értem, de szívesen válaszolok, hogyha tudok. Mit kért Ádám? Évát? Nem tudom. Segítő kellett Ádámnak, ugye? Az az, ami világos, hogy neki kellett egy segítő, és ezért teremtették meg Évát. De az, hogy miért kellett neki ez a segítő, ugye Ádám, ugye még egyszer, ugye, Zachar Venekéla, két neműnek lett teremtve, tehát ilyen formán a segítség, amire neki szüksége volt, az nem a női nemnek a megteremtése, hanem inkább a segítőtárs, aki hozzáérik, akivel egyfajta közösséget tud ő létrehozni. Jó, az előző, hogyha az előző, remélem, hogy tudtam válaszolni, hanem akkor majd esetleg pontosítsak, kérlek. Itt ért véget, ugye ezzel a kérdés, ennek a kérdésnek a megválaszolásával ért véget tulajdonképpen az előző óra, és akkor arról beszéltünk, hogy ma pedig már tényleg elkezdjünk beszélni az atyáknak a bölcs tanításainak a fő elveiről. Azt látjuk, hogy három fő dolog van, amiben az atyák összefoglalják az ő fő tanításaikat, mert a rengeteg sok aforizmus és bölcsmondás mellett van azonban három olyan dolog, ami azt mondjuk, hogy ez összefoglalja az egész avot tanításait leíróknak a filozófiáját, és azt a hozzájárul, és annak a hozzájárulásnak az összefoglalását, ami tulajdonképpen a zsidóságnak a történelmi túlélését tudta garantálni. Mondom ezt a három utam, de mindenek előtt azért mondok, amikor ugye azt mondtam talán, hogy Anshek Neszetek Dola, És akkor három kifejezés. Anshek Knesset Gdola, ez a héber. Ennek a pontos magyar fordítása az, hogy a nagy gyülekezetnek a tagjai, de az, amit egyébként mondjuk fordításban lehet sokszor látni, a magyar fordításban a szent gyülekezet. Most én ebben az esetben inkább próbálom a szó szerinti fordítást, hogy a nagy gyülekezetnek a tagjai alkalmazni, mert a különböző, majd fel fogok olvasni egy-két talmudi részt, annak könnyebb lesz a megértése, hogyha alkalmazom ezeket a, ezt a pontos fordítást. De akkor mondom, tehát a, akinek megvan Sámuel Lima könyve, az a 287. oldalon, hogyha fülíti, akkor azt látja, hogy a következő három elvvel kezdődik el az atyák bölcs tanításai. Legyetek elővigyázatosak, mérsékeltek és higgadtak az ítélkezésben. Állítsatok minél több tanítványt, készítsetek védőgátat a Tórának. Jó. Ez a három elv az, amin alapszik az atyák bölcs tanításainak az egész filozófia, ahogy ezt korábban mondtuk, és most ebből az első részt fogjuk egy kicsit részletesebben górcső alá venni, tehát legyetek elővigyázatosak, mérsékeltek és higgadtak az ítélkezésben. Majd lehet, hogy az idő közben, amikor erről beszélek, akkor ezt egy pillanatig másnak tudom fordítani, de értetőre válik. Azt látjuk, hogy és először kezdünk el beszélni akkor arról, hogy mi volt a jelentőség ennek a közösségnek, ennek a testületnek. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sokáig az, ami a zsidó történelemben meghatározza mondjuk a zsidóságnak a jövőképét, és itt elsősorban a távoli jövőképről beszélek, az a proféciálás, a profétálás. A proféták azok elsősorban azért feleltek, hogy kialakítsanak egy olyan víziót, amiben a zsidók láthatják azt, hogy milyen, hogy tulajdonképpen lesz a történelemnek egy vége, illetve a történelemnek van egy cél, minden egész cselekedetnek van egy célja. Ez a cél pedig egy, ez a Mesiásnak az eljövetele, a megváltásnak az eljövetele, a, úgy is mondják hebreül, acharit yomim, tehát szó szerint ugye a napok utáni, tehát a fizikai napok utáni, azon világ utáni élet, vagy létezési forma, hívjuk bárminek, amit itt tapasztalunk, ami már teljesen spirituális lesz, ami teljesen emelkedett. És ez a zsidóságnak tulajdonképpen a cél. Ezt a proféták fogalmazták meg. Azonban az, ugye ennek a Mákut Sámájnak, az égi királyságnak a felépítését, azonban az, amivel nem tudtak megbirkózni, az az, hogy a zsidó állam, azt tudjuk, hogy szétszélett. Szétszakadt először két fő részre, és utána pedig, amikor a babiloni fogságba estek 70 évre, akkor is nem voltak jól szerveződve finoman, szóval belső ellentétek voltak, folyamatos visszálkodások, az asszimiláció is hihetetlenül erős volt, rengeteg demagóg embert próbált a zsidóságnak az élére kerülni, és azt hirdette nekik jobb az asszimiláció, egyébként ez nem egy, tehát láthatjuk azt, hogy ez nem egy új jelenség, ez már nagyon régóta, már ezrek óta egy fennálló probléma. De azt látjuk, hogy ebben a proféták, tehát a távoli jövőképnek valahogy a megörökítésében, hogy mi az, amit a zsidóság vizionálni kell hosszú távon, ebben jók voltak. Azonban a rövidtávú céloknak valahogy, vagy a rövidtávú probléma megoldásra, tehát vagy felmerülő kérdésekre nem tudtak igazából adekvát választ adni. És erre kellett, hogy egy másfajta közösség jöjjön létre. Miért? Mert a proféták egy olyan korban tevékenykedtek, amikor ugye a királyság már nagyon rossz állapotban volt, vizionáltak egyfajta szélsőséges. De azt jelenti, hogy ők még egyfajta politikai közösségben tevékenykedtek. Na most, amikor viszont a számvezetésbe kerültek, akkor már nagyon sok jelentősége ennek nem volt, és inkább az volt a feladat, az új kihívás, hogy valamilyen módon a közösséget újra legyenek képesek szervezni. Ez viszont egy másfajta testületet és másfajta gondolkodást igényelt. Egy olyat, ami képes valahogy áthidalni a már múltulán is beszélt kahal és eda közötti különbséget. Mi a kahal és az eda? A kahal és az eda is mindkettő közösséget jelent a zsidóságban. A kahal az inkább egyfajta fizikai közösséget jelent, és egy olyan közösséget, amit klasszikus értelemben mondjuk az államisággal, államapparátusra épülő politikai közösségre, társadalmi szerveződésre értünk, míg az eda az inkább egyfajta spirituális közösség, vagy történelmi, történelem feletti, idő és tér feletti, az elkötelezettek részvételén alapuló és közös cél irányába törő közösségen alapszik. Ami ugye nagyon fontos tudni, és itt láthatjuk azt, hogy miben állt ennek a nagy gyülekezetnek a sikere, az az, hogy amikor számüzetésre beszélünk, vagy ugye, ahogy szoktuk mondani, Galut, ugye Galutnak hívjuk a számüzetést, és Geulának a megváltást. Tehát a zsidó nép, amikor Galutban van, és spirituális értelemben most is mondhatjuk azt, hogy akár Izrael is, vagy amíg a Mesiás nem jön el, addig Galutban vagyunk, de mondjuk akkor a klasszikus értelemben vett diaszpora zsidóságot, ami akkor is volt, ugye, és ahogy akkor értékelték ezt a galuti állapotot. A galuti állapot az elsősorban a kahal féle közösségre lesz szíves. Tehát arra a fajta közösségre, amit addig megszoktak, ugye a nemzetközösségben élő zsidóságra. Ott valóban igaz az, hogy számüzetésben nem fognak tudni felállítani ugyanolyan apparátusokat, ugyanolyan önrendelkezés, mint ami korábban volt. De egy olyan közösséget igenis fel lehet állítani, aminek az értékei más alapokon nyugszanak. Erre hoz a Talmud egy nagyon jó példát, ezt most fel fogom olvasni, angolra fordítom. Ez a Talmud Joma traktátusának a 69b oldalán van, és még egyszer, az egésznek, és majd utána is magyarázom, de az egésznek a lényege az az, hogy hogyan változott meg az a fajta megközelítési mód, hogy a zsidó vezetők tulajdonképpen a túlélésre játszottak. Tehát Joma traktátus 69b. Joshua rabbi Lévének a fia mondta azt. Miért hívták a nagy gyülekezet tagjait nagynak? Azért, mert visszahelyezték Isten dicsőségének a koronáját annak eredeti ragyogásában. Hogy tették ezt meg? Ez a kérdés. Válasz. Eleinte jött Mózes, és azt mondta. A nagy, a hatalmas és a félelmetes Isten. Ez a Mózes 7. könyvében látjuk ezt az idézetet. Ezután jött Jeremiás, és azt mondta. Vigyázz! Idegenek mulatnak az ő szentélyében. Hol látszik az ő félelmetessége? És mivel Jeremiás ezzel indoklásával azt mondja, hogy ő nem látja már az örökkévaló félelmetességét, ezért az imáiban nem is említette meg a félelmetes szót. Ezután jött Dániel proféta, és ő azt mondja, vigyázz, idegenek taszítják rabszolgasorba a gyermekeidet, az ő gyermekeit. Kiket? A zsidó népet. Hol látszódik meg az ő hatalma? Éppen ezért, mivel ugye nem látta a hatalmának a megnyilvánulását, mivel ugye a zsidók rabszolgasorban voltak, ő az imájából pedig a hatalmas szót tartta ki. Tehát azt látjuk, hogy mind Jeremiás, mind Dániel proféták egy-egy dolgot hiányoltak ugye az örökkévalónak a megnyilvánulásából, ami valamiféle fizikai védelmet jelentett volna számukra az ellenségektől. Ugye. És erre pedig most jön az Ánsék Meszet a Gdóla, aki pedig egy merőben más megközelítéssel a következőt válaszolta. Éppen, hogy ellenkezőleg, vagy hogy héberül mondják, adaraba! Éppen ebben mutatkozik meg az ő csodálatos hatalma, hogy képes visszaszorítani az ő akaratát. Milyen akaratát? Az, hogy mindezekben az években azt látja, hogy az emberi, ugye a zsidók elnyomás alatt vannak, és ehelyett, ahelyett, hogy az akarata szerint cselekedne, ő ehelyett a hosszan szenvedő ábrázatát mutatja a vétkezőnek. Tehát azt mondjuk, hogy a hatalma, tehát azt mondja az Ánsék Meszetek Dóla, hogy az Isten hatalma nem abban fogható meg, hogy esetleg valakin ellenerőszakot alkalmaz, vagy közbeavatkozik ilyen csodálatos módon, hanem inkább abban a fajta empátiában, hogy ő is szenved, hogy amikor mi szenvedünk, akkor ő is szenved, és velünk együtt szenved. Hogy folytatja, és pont ebben futatkozik meg a félelmetessége is, hiszen hogyha nem a népeknek az iránta való félelme iránt, akkor hogy tudott volna túlélni egyetlen magányos nemzet, ugye a zsidó nemzet, a többi 70 nép között. Láthatjuk azt a fajta erőről és hatalomról és félelmetességgel kapcsolatos paradigma váltást, amit ugye átmentünk. A proféták, ugye az előző korszaknak, a politikai közösségnek a képviselői, azok arról beszéltek, hogy a hatalomasság, a félelmetesség, az a fizikai erőhöz, az uralomhoz, a közbeavatkozásság, a harc istene az ödekhez kapcsolódik. Mi, az Ásék Neszetag Dola, a Szent Gyülekezetnek a tagjai, ezt az egészet egy új, egyfajta etikai, spirituális alapra helyezték, amiben az örökkévalónak a mindenhatósága, a hatalma, az abban nyilvánul meg, hogy minden esély, minden látszólagos esély ellenére a zsidó nép valahogy így is túlél, akár gúnyolva, akár számüzetésben, de valamilyen módon mégis sikerül túlélnie, és abban, hogy a szenvedésünkben nem vagyunk egyedül, hanem az örökkévaló oda is elkísér minket. Jó. Ez volt tehát az Ásék Neszetag Dolának a jelentősége, hogy új alapokra helyezte tulajdonképpen az Istenről, meg a vezetőkről alkotott elképzelésünket. Az, hogy ez a vezetőknél ez hogy fog, vagy mennyire vanulni, azt a következő percben fogjuk megtanulni, mert ez az első szabály, ugye, vagy ez az első elv, amiről beszéltünk a három elv közül, tehát, hogy mondjam, az, hogy legyél az ítélkezésedben mindig mértéktartó, de mit, és hogy is fordítja ez a pontos magyar? Azt mondja, legyetek elővigyázatosak, mérsékeltek és siklatok az ítélkezésben. Jó, azért héberül is, igen, héberül úgy hangzik, havum mesunim bedin, ve hamidu tamidim halbe, vászuszi agletoira. És ebből most az első részt fogjuk tanulni. Havum mesunim bedin, tehát legyetek mértéktartóak az ítélkezésben. Jó. Ez röviden most előrevetítve, ez tulajdonképpen a hatalommal való kapcsolat, a zsidóságnak a hatalomhoz való viszonyát fogja előrevetíteni, illetve az, hogy hogyan viszonyul nem is a másiknak a hatalmához, hanem annak a hanem ahhoz a hatalomhoz, amit mondjuk egy zsidó ember gyakorolhat mondjuk mások felett. És a következőt látjuk. Az Avodé Rabbi Natán, amitről már megegyeztünk, hogy ez az a sorvezető, ugye, amikor az Avod traktátusából tanuljuk ezeket a tanításokat, akkor ő magyarázza a következőt. Havum mitunumben din. Milyenek a jelentése? Ez azt jelenti, tehát legyetek mértéktartóak az ítélkezésben. Ez azt tanítja, hogy az, aki mielőtt valamilyen ítéletet hozna, vagy döntésre jutna, egy kicsit vár, akkor az meg lesz erősítve az ítélkezésében, ahogy az mondva is vagyon, és akkor most a példabeszédekből olvasok fel egy részt, gyorsan odalapozok, 25. fejezet első mondat. Ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedtek Hiszkia, Jehuda királyának emberei. Na most itt az összeszedteket, ez héberül azt mondja, hogy heetiku. Tehát itt az eredeti fordítás azt mondja, hogy lemásolták Hiszkia, Jehuda királyának az emberei. Azonban az Avodé Rabbi Natán, aki ugye az atyák bölcstanításait magyarázza, azt mondja, hogy ezt a mondatot ne úgy értelmezzük, most itt ugye a példabeszédeket értelmezi, ne úgy értelmezzük, hogy lemásolták, hanem olvassuk úgy, ami azt mondja, ami héberül heetiku, hanem olvassuk úgy, se himtinu, ami hasonló módon hangzik. Ez a himtinu, ez pedig azt jelenti, hogy várakozni. Tehát azt mondja, hogy az, aki, ugye erre rémel ez is, hogy aki tehát a vár az ítéletével, az ítéletében egy bölcsebb döntést fog tudni hozni. Miről utal ez a brájta? Ez különösen ugye, miért a példabeszédeket hozta példaként? Azért, mert Salamonnak van, Mózesnek 5 könyve van, Salamonnak van 3 könyve. Az énekek éneke, a példabeszédek és a Kohelet, remélem nem voltam is ennyi. És az, amit fontos ezekről tudni, hogy a bölcsek, az Ásék Neszetag Dola, az nagyon sokáig vívódott azon, hogy mennyire érdemes ezeket belevenni a bibliai kánonba. Miért? Aki már olvasta ezeket a bibliai fejezeteket, könyveket, az tudja azt, hogy nagyon erősen eltérnek az általános, mondjuk a profétáknak, vagy a többi szentiratnak a hangvételétől. Az énekek énekében nagyon sokszor bujálkodással, erotikával kapcsolatos allegóriákat vehetünk felfedezni, sőt, akár orgia jellegű képek távolnak elénk. Ez persze mind allegória, de mégiscsak ott van valahogy ez a psát jelentés is. Ami a Koheletet illeti, ami hozzáteszem nekem az egyik kedvenc, hogyha nem a kedvenc bibliai könyvem, és ami egyébként az istenkereső embereknek részemről a leginkább ajánlott, mert annyi kétséget, annyi belső birkózást jelenít meg, ami szerintem nem létezik, hogy nem minden embernek a sajátja egy bizonyos pont az az életében. Szóval ez viszont rengeteg szkeptikus gondolatot tartalmaz. És azért, amikor kanonizálják mondjuk a Bibliát, hogy mi az, ami mondjuk a hitet, mi legyen a hitkönyve, akkor nyilván az egy kérdés, hogy lehet-e, tudja megfelelő módon deklarálni a hitet olyan kanonizálás, amiben olyan könyvek kerülnek bele, amiknek nagyon-nagyon erős szkeptikus felhangja is van, dacára annak, mindazok mellett, hogy egyébként azért arra a következtetésre jut, hogy igenis, az Istenben való hit az, ami a legfontosabb. De azért van ilyen tartalom is. Eleinte az Ansehnesset Agdola arra hajlott, hogy ezeket ne vegye be a bibliai kánonba. Arra hajlottak, hogy ezeket talán, ez talán rázósabb, ezeket nem kéne. De vártak egy kicsit az ítélettel. És miután vártak, mégiscsak arra a döntésre jutottak, hogy beleveszik ezeket a bibliai kánonba, és mindegyikre azt mondják, hogy ezek már pedig Isten ihletésűek. Tehát, hogy ennyire sokat számít az, hogyha valaki vár ugye az ítélkezésében. És ezt kiterjesztették arra, az Avoda Rabinata mondja, hogy ezt a fajta várakozást, ezt mindenfajta ítéletre ki kell terjeszteni, mindenféle halachikus eljárásra. Maimonides ezzel szemben azt mondja, hogy ezt a fajta türelmet vagy várakozást, ezt leginkább azért csak a konkrét bírósági ítéletekre érdemes alkalmazni, amikor mondjuk van valami peres eljárás. Azonban, ha megnézzük, akkor bármi is legyen a kettő közötti különbség, mondjuk Avoda Rabinatán és a Maimonides magyarázata közti különbség, egy dolgot látunk, amiben mind a ketten közös nevezők voltak. Azt, hogy mind a ketten elítélik és tartózkodnak a politikai hatalom gyakorlásának a szorgalmazásától. Azt látjuk, a Pszachim traktátusában van egy olyan idézet, azt mondják, hogy az, akinek hatalma, hogy is van ez? Hogy a hatalmast, meg hatalma, a hatalomnak a tulajdonlóját, a saját hatalma az megégeti, felégeti. Tehát nagyon veszélyes. És viszont a zsidó elképzelés ezzel kapcsolatban nagyon más. A zsidó elképzelés a hatalomról azt mondja ki, hogy a hatalom az egy isteni dolog, amit csak Isten gyakorolhatja. Egyik ember a másikon ideális esetben sosem gyakorolhat hatalmat. A hatalom az nem egy olyan típusú dolog, amit két ember egymás között ideális esetben azt mondjuk, hogy értelmezhet, mert azt mondjuk, hogy ez nem fordul elő. Felismerüljön annak a szükségességét, hogy ugye közösségeket kell szervezni, államapparátust kell építeni, és ezekben elkerülhetetlen az aláfölei rendeltségi viselni, és valamilyen szintű hatalom gyakorlás, de mindezeket nem mind ambicionálandó célnak tekintik, hanem inkább úgy, mint egyfajta szükséges rosszat. Az olyan közösségekben, ahol a hatalom az egy ambicionálandó dolog, és ez egy dicséretes dolog bármiféle hatalomra szerteni, ott nagyon jellemző az is, hogy azok a dolgok, azok a tulajdonságok és pszichológiai vonások kerülnek előtérbe, illetve kerülnek piedesztára, amik eleve ennek az elérésére törekszenek. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a zsidó törvénykezés, most akkor eltekintve a talmudi idézettől, ami azt mondja, hogy a hatalom tulajdonság megégeti magát hatalomtól, nem csak, hogy azt mondja, hogy az ember lehetőség szerint maradjon távol a hatalom gyakorlástól, de ha már mindenképpen szükséges, akkor még a királyra vonatkozólag is olyan külön törvényeket hoz, ez a Maimonides törvénykönyvében, ami azt mondja, hogy például egy átlag ember, egy gipsziakap, vagy angolul John Doe, vagy ahogy héberül mondjuk Plóni, ugye a talmudi részekben így mondjuk, ő törekedett arra, hogy bármi nagy vagyona legyen, minél nagyobb istállója, palotája, azonban a király nem. Királynak bizonyos korlátok közé kell magát azokat a vagyonokat szorítania, amik a tulajdonában állnak. Továbbá az áldozatbemutatásnál is a királyra más törvények vonatkoznak, mint ami a közemberre, és amikor van egy ilyen törvény, hogy tollateket csak kell írni, a királynak kettőt kell majd mondani az törvényei szerint, két tollateket csak kell írni, és az egyiket folyamatosan a karján kell tartani, úgy, mint ahogy mi mondjuk a tfilint kötjük a saját karunkra. Azt látjuk tehát, hogy valahogy felcserélődött az a fajta értékrend, ugye, hogy hogyan tekintünk mi egyrészt a hatalomnak a gyakorlására, a királyra, meg Istenre. Ugye, amit korábban mondtunk, Istennek is a hatalmát, ezt nem a fizikai erőgyakorláson keresztül, hanem inkább az etikai, spirituális működésén keresztül érezzük. És itt is azt mondjuk, hogy ennek szellemében törvénykeztek ugye a majmon idézés, meg az állóban a Rabbi Natán is, hogy ennek szellemében magyaráztak, hogy milyen módon kell magunkat ideális esetben távol tartani, ugye a hatalomnak a gyakorlásától. Jó? És azt nézzük, igen, ez még egy érdemes dolog lenne, egy újabb, ezt megtanulni, újabb a magyarázat arra, hogy mit jelent az, hogy maradjon mérsékeltek az ítélkezésben. Azt mondja, mit jelent ez? Ez mondja, hogy az Avodah Rabbinatán egy újabb magyarázat. Ez azt jelenti, hogy az ember várjon a szavával, mamtén bedvarav, más szóval beszéljen nyugodtan, és ne beszéljen a haragnak a hangján, mert az, aki a harag hangján szólal meg, annak a szavai elfelejtődnek. Ha ez megtörténhetett Mózessel, aki a legbölcsebb volt a bölcsek között, a prófétáknak volt az atya, akkor még inkább igaz ez arra, aki nem olyan, mint Mózes, tehát ránk még inkább igaz ez, hogyha valamit haragban szólunk, akkor a szavaink elfelejtődnek. A zsidó muszárban vagy etikában egy nagyon-nagyon központi ideál az, hogy a harag az az embernek az egyik legalantosabb ösztönkészítései közé tartozik, amiben az én fontosság kerül valahogy piedesztára, és a másiknak a másikon fölötti uralkodás az egésznek a lényege. Miért? Azért, mert azt mondjuk, hogy a harag az a fennhéjázásból táplálkozik. És a fennhéjázás az abból származik, hogy én fontos vagyok. Most a harag az pedig már egy olyan reakció, hogyha én fontosabb vagyok valakinél, ugye a többi embernél, és ez a többi ember viszont nem az én szájízem szerint cselekszik, akkor ugye a tipikus despota személyiség, az elnyomó személyiség, az az erőember személyiség, aki az erőben hisz, mondjuk a megbeszélés helyett, az ilyenkor haragra gerjel. De, és erre van egyébként egy bűzenyíték is, a Pszachim traktátusa látja az összefüggést ugye a harag és a fennhéjázás között, azt mondja a Pszachim traktátusa. Rabbi Yehuda mondta a Rav nevében, bárki, aki fennhéjázás mutat, hogyha ő egy bölcs ember volt egyébként, akkor a bölcsesség el fogja őt hagyni. Hogyha egy proféta volt, akkor a profétai képessége fogja elhagyni. Rés Lakis pedig azt mondja, bármelyik ember, aki dühössé válik, tehát most már itt ugye egy fokozattal tovább, nem fennhéjázás, hanem dühös, tehát méregbe gurul, ha ő egy bölcs ember, akkor a bölcsessége fogja őt elhagyni, ha pedig egy proféta, akkor a profétai képessége fogja elhagyni. Tehát mind a ketten azt mondták, hogy beszéljünk akár fennhéjázásról, akár, és akkor Kálva Homer még inkább a méregről, ami már a fennhéjázás tulajdonságának egy származéka. Mind a kettő azt eredményezi, hogy az ember a legnemesebb tulajdonától fosztasson meg. Beszélünk akár majd proféta esetében a profétálás képességéről, vagy csak egyszerűen egy bölcs embernek a bölcsességéről. Azt látjuk tehát, ezek a fajta tulajdonságok, ezek nem légből kapottak. A hagyományos politikai közösségnek az uralkodója és a királyára, azokra az emberekre, akik valami valódi erőalapon tudták uralni a környezetüket, legyen az politikai, gazdasági, vagy valami jogi jellegű hatalom, azok mind ezeket a tulajdonságokat kellett valamilyen módon, hogy üldözzék. Mert hogyha nem így reagáltak, akkor nem is tudták a környezetüket ezen az alapon valahogy kordába tartani és irányítani. De a zsidóság egy teljesen új modellt állít fel, hogy milyen legyen a király, illetve milyen legyen az az ember, aki bármilyen formában hatalmat kap. Ugye mivel azt mondtuk, hogy a hatalomnak ezt a formáját, ezt elutasítja a zsidóság, ezért az eszményi királyt Dávidban látja, akinek egy teljesen más jellegű személyisége volt, és akkor azt hiszem, hogy ahelyett, hogy azt én fejtegetném, hogy pontosan ez mégben nyilvánult meg, legjobb tényleg, ha megint egy talmudi idézetet nézünk, ami ha jól belegondolunk, akkor akár meg is indíthat mindenki, tényleg. A következőt olvashatjuk a Brahot traktátusában, aki egyébként aki a Köves Tomónak a Talmud óráit követi, az még a Talmud tanulás legelején hallhatta ezt talán a második, harmadik előadásnak a környékén. Tehát következőképpen hangzik az igében. Dávid ágya fölött egy hárfa lógott, és mikor megérkezett ugye az éjszaka, mikor beállt az éjszaka, akkor az északi szél az jött, bejött az ablakon, és megfújta a hárfát. Ezért, mivel megfújta a hárfának ugye a húrjait, az elkezdett önmagától játszani. Erre a hangra Dávid azonnal felkelt, és elkezdett a tórai tanulmányaiban elmerülni. Dávid azt mondta az örökkévalónak: univerzum ura, univerzum mestere, én ne lennék odaadó? Hisz minden más királya keleten és a nyugaton nagy társaságban ülnek és dicsőségben, de ami engem illet, az én kezeim, azok a vértől, embrióktól és méhlepénytől koszosak. Miért? És akkor azt mondja, azért, furcsán hangoztat, de azért, mert ő ezeket ugye a szülő nőknek a rituális tisztaságát, illetve tisztátalanságát ellenőrizte, hogy lehetővé tegye minél előbb a nekik és a férjük számára, hogy újra együtt lehessenek. Ugye a rituális tisztátalanság napjaiban ugye a felek nem élhetnek házas életet. Na most a Dávid pedig ugye azért, hogy segítsen nekik, ő ezeket mind megvizsgálta. És ezzel még nincs vége. Én konzultáltam Mefibosettel, a tanárommal, mindenről, amit tettem, és megkérdeztem tőle. Tanárom Mefibosett, helyesen ítélkeztem, amikor azt hirdettem ki, hogy valaki felelősséggel tartozik egy bizonyos tettével kapcsolatban? Helyesen hirdettem ki egy illetővel kapcsolatban, amikor azt mondtam, hogy ő nem tartozik felelősséggel egy tettét illetően? És mindakkor, amikor ezeket a kérdéseket feltettem, mondja Dávid király, akkor nem jöttem zavarba, nem éreztem szégyent. El fogom beszélni, és ez most egy Zsoltár idézet, el fogom beszélni a te tanúságaidat a királyok előtt, és nem fogok szégyent érezni. Mit látunk itt? És ez egy óriási különbség. Amikor megnézzük a többi keleti despota uralkodót, akik hatalmas palotában, fényűzésekben, óriási szolgasereggel állnak, megközelíthetetlenek. Nem lehet őket kritizálni, mert amint kritizálja őket valaki, vagy akár csak egy tanácsot is ad, ami nekik nem tetszik, rögtön akár kivégeztetik. Ők teljes mértékben egy politikai közösségen alapuló és a klasszikus, agresszív, elnyomó hatalmat gyakorló uralkodók voltak. Ezzel szemben nézzük meg Dávidot. Dávid olyan alázatos volt, hogy egy olyan szobában aludt, ami tulajdonképpen, mint hogy egy ébresztő órát, a hárfa volt az ébresztő órája. Beállította, tudta, hogy mikor fog megélni az északi szél éjszaka, ami rögtön fel fogja őt ébreszteni, és rögtön mi volt az első dolga? Nem a reggeli kávénak a megivása, vagy bármi testi élvezetben való elmedülés, mondjuk egy forró fürdő vétele, ahogy mondjuk az egyéb keleti despota uralkodók azt tennék, hanem az volt az első dolga, hogy tórát tanuljon, hogy csiszolja magát. Mit látunk ezután? A többi uralkodót nem lehet megközelíteni. Dávidhoz olyan szintű dolgokkal mentek, nem csak oda mentek tanácskozni vele. De Dávid azt mondja, hogy a kezeim véresek. Véresek azért, mert a rituális tisztátalanságot a saját kezemmel vizsgálom meg. Ez nem az az uralkodó, akit nem lehet megközelíteni, ez inkább olyan, mint egy tanár, mint egy mester. És mi a harmadik? És itt egy nagyon érdekes, ez egy olyan név, ami információt vett magában. Hogy hívták a tanárát? Mefibosett. A Mefibosett az ugye egy héber szótákolmány, és azt mondja, Mefibosett. A me az azt jelenti, hogy bolből, vagy toltől, a pi az a száj, a bosett az pedig a busára, tehát aki szégyenre utal. Tehát Mefibosett azt jelenti, hogy akinek a szájából jött a szégyen. De mire utalunk itt ezzel? Az, ahogy folyamatosan okította, vagy helyreigazította esetleg az embereket, ugyanúgy Dávidot is, úgy a királyt. Mikor lehet egy királyt kiigazítani? De Mefibosett ezt megtette. Megtehette, mert Dávid ettől nem érezte magát szégyenben, hanem azt mondta, olyan alázatos volt, hogy neki ezt meg kell tudni tanulnia. Neki ezzel a tudással rendelkeznie kell. Tehát amit látunk, hogy a stafétabot az a királytól valahogy átkerül a rabbira, a főpapról átkerül az etikailag helyesen és elkötelezetten élő emberre, és valahogy az egésznek a politikai közösségnek, a kahá közösségnek a szerkezete megváltozik, és átalakul egy ida közösségé, ahol a mester az a tanár. És azt látjuk, És ez talán a leghívebben ez ábrázolja ezt a paradigmaváltást. Hogy amikor a messiásról beszélünk, és itt most megint a Jesaja könyvében, mindjárt véget ér az órán, de a Jesaja könyvében mondanék egy rövid idézetet, amikor a messiás királyról beszél, akkor aki a megváltást fogja elhozni, akkor a következő mondatokban nyilatkozik róla. És ered ma... Nem, bocsánat. Első... Nem, második. Jó. És nyugszik rajta az örökkévaló szelleme, a bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és erő szelleme, a megismerés és istenfélelem szelleme. Negyedik mondat. Igazsággal ítél a szegényeknek és egyenességgel dönt az ország alózatosai számára, megveri az országot szája veszélyével és ajkai leheletével megöli a gonoszt, és lészen az igazság derekának öve és a hűség ágyékának az öve. A messiás az nem a brutális katonai erejével fogja elérni azt, hogy az emberek elfogadják őt királynak, hanem inkább azzal a szellemiséggel, azzal a fajta odaadással a jó ügyekért, amiért az emberek el fogják kezdeni tudni imádani. Ő lesz az a király, aki társakat lát az emberben, és akik mellett társként működhetnek az emberek a céljának az elérésében, és nem úgy tekint rájuk, és nem is várja el tőlük azt a viselkedést, mint az alattvalóiktól. A utolsó történet pedig arra, ami összehasonlítja, ez a Midrash Kohelet-ből idézem, ami összehasonlítja, hogy mi a különbség a húsvér uralkodó király és a zsidóságnak ez az eszményi tanár, vagy spiritualitás, vagy etikai tanításait vezető királya között. A Midrash Kohelet mondja, mivel ez a Koheletből egy idézet, mivel az élő kutya az jobb, mint a halott oroszlán. Következő történet. Hadrianus megkérdezte Joshua rabbit, Hananiának a fiát, és azt mondta neki, én ne lennék jobb, mint a te Mózes mestered? Miért? Kérdezte. Hiszen én élek, ő pedig halott. És ahogy írva is van, ugye ahogy írjezte már az elején a prédikátorokból, hiszen egy élő kutya az jobb, mint egy halott oroszlán. Erre a rabbi azt mondta neki. El tudod rendelni, hogy mostantól 3 napig ne gyújtsanak tüzet. Hadrianus erre azt mondta, nyilvánvalóan el tudom. És ez a kis bocsátotta ezt a parancsát. Még aznap este mind a ketten, a rabbi is és Hadrianus is felmentek a palotának a tetejére, és megláttak, hogy a távolban egy füst kezdett el fölemelkedni. A rabbi erre megkérdezte, ez meg mi? Hadrianus erre azt felelte. Ez egyike azoknak a beteg hivatalnokainak, akiket elment gyoros meglátogatni, és elmondta neki, mármint a betegnek, hogy amíg nem iszol meleg italt, addig nem tudsz felgyógyulni. Na most ezért tüzet gyújtottak, hogy meleg italt tudjanak csinálni. Erre a rabbi azt mondta neki, ez legyen az utolsó leheleted, ez legyen az utolsó kimondott szavad, mert addig, amíg te életben vagy, és akkor ez egy hasonlat az élő kutyára, meg a halott oroszlán, amíg te életben vagy, addig a te parancsaidat nem veszik figyelembe, negligálják, figyelmen kívül hagyják. Bár Mózes mesterünk pedig már régóta halott, de azon utasítása, ami Mózes második könyvében is van, hogy ne gyújtson tüzet szombatnapján, azt mind a mai napig betartják. Itt látjuk azt, hogy nem feltétlen, hogy átveszi a hatalmat tényleg ez a tanítómester, az uralkodó királytól, és azt látjuk, hogy ez a fajta hatásnak a kiterjesztését tulajdonképpen politikai hatalom nélkül is meg lehet tenni. Az, amire Hadrianus utalt, hogy egy élő kutya több, mint a halott oroszlán, az egy politikai közösségben igaz. Mert azt mondjuk, hogy most a társadalomnak mondjuk a legalsóbb rétegében lévő ember, az több hatalommal rendelkezik, több politikai befolyással rendelkezik, mondjuk a szavazat által, mint annak idején az uralkodó Nagy Sándor, aki nem annak idején, Nagy Sándor, aki már halott, hódító Nagy Sándor, aki halott. Mire vonatkozik? Hát Nagy Sándor a halott oroszlán, és az a szegény ember, akiről a gipszjakab, akiről megbeszéltem, ő pedig ugye az élő kutya. Ebben az értelemben egy politikai közösségben ez igaz. Azonban ha nem politikai közösségről beszélek, nem Kahálról, hanem Edáról, tehát ami a közös célok érdekében felépített közösség, a hagyományon alapuló közösség, ott viszont már ez nem igaz. És azt mondjuk, hogy igenis Mózes már halott volt, tehát az oroszlán az lehet, hogy halott, de az még mindig oroszlán. És annak a hatalma, illetve a hatása, inkább így mondom, az továbbra is kiterjed. Pedig ezeket a rendeleteket ugye nem tűzzel és vassal szerezték ezeknek érvényt, hanem egyszerűen csak meggyőzéssel. Jó, ebben látjuk ugye a fő különbséget a zsidó uralkodók és mondjuk a nem, és mondjuk a többi keleti despota uralkodók között. Amire azonban vigyázni kell, hogy bár lehet valaki nagyon nagy bölcs és tanító, még ő is tud korrumpálódni. Még nála is kialakulhat az, hogy a, tudnélik, a tudás is egy kisajátítható dolog, még a tudás is kasztosítható. Még az is előfordulhat, hogy kialakul egy tudós réteg, aki élvezi a különböző kiváltságokat, viszont ezt a tudást ezt nem örökítik át másokra. Tehát azt mondjuk, hogy ez nagyon jó, hogy volt egy olyan váltás, hogy már nem a brutális erőszak jellemző a királyt, de tulajdonképpen még abban is, még úgy is létrejöhetnek társadalmi különbségek és igazságtalanságok, hogy a társadalom az, hogy a társadalomnak a királyát azt úgy koronázzuk meg, hogy elsősorban a tanítót látjuk. Azt, hogy ennek a bölcsek hogy vetettek gátat, azt majd egy-két múlva fogjuk megvizsgálni, mégpedig a következő alapelven keresztül, ami azt mondja, hogy emelj sok tanítványt, vagy taníts sok tanítványt. Úgyhogy a következő órán is tartsatok velem. Szerves folytatás lesz az előzőkben elmondottak, mert hasonló módon majd ismétléssel indítunk. És akkor még egyszer azoknak, akik az elején nem voltak itt. Holnap után egy új kurzus kezdődik, a zsidó történelemről fogunk kicsit beszélni, a különböző állomásokkal, illetve bocsánat, a második szentélytől kezdve, azért mert ez talán egy ritkábban tárgyalt téma, mondjuk magyar nyelven, mondjuk úgy, és a továbbiakban pedig még annyi, hogy igyekszem majd a jövő héttől már valamiféle PowerPointos előadással is szolgálni, hogyha itt nincsen share screen funkció, akkor pedig majd később valahova feltartom, hogy jelenhető legyen, hogy ne login az ételbe, és később pedig az eddigieket is pótolom. Jó? Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon boldog Lagbaumert kívánok, hogyha esetleg nincs lehetőség a kimenetelre, azt láttam, hogy az MX szervez ilyen autós felvonulást, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy a mulatságban amilyen szinten csak lehet vegyen részt. Érezzétek jól magatokat, és még annyit, hogy ide megnézem, nem, az e-mail címomat nem tudtam beírni, de akkor találkozunk egy-két múlva ennek az órának a keretein belül, és holnap után pedig mondom, mindenki, akit érdekelnek a zsidó történelem, azt tartson velem. Jó? Sziasztok, köszönöm a figyelmet, sok szeretettel és további kellemes estét!